2021. május 11-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Romániában is elkezdődött a mezőgazdasági összeírás. Romfel Zsolttal, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
Egy helységben 10-12 kérdező biztos van. Ezeknek 80 nap áll rendelkezésükre május 10-től július 31-ig.
A Gyímes völgyében is kezd kiöregedni a gazdatársadalom. Ambrus Róbert Imrénél jártunk a Gazda Élet mikrofonjával.
Nagyon sok gazda kiöregedett. A gyerekek vagy az unokák azok ma lehet, hogy éppen külföldön találták meg a boldogulásukat sajnos, és nem látnak nagy jövőt ebbe az itthoni gazdálkodásban.
Majd a május közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A csíkszentdomokosi malom az utóbbi években sok fejlesztésen ment keresztül. A részletekről Izsák Elemér tulajdonost hallhatják.
A technológiát azért fejlesztjük, hogy egyre könnyebb legyen az alkalmazottainknak is, meg nekünk is őrölni, illetve szállítani.
A Sóváradi Biro Kinga kézműves fagylalt készítésében látta a jövőt, és úgy tűnik, bejöttek a számításai.
Egész éves tevékenységnek mondhatjuk, mert a nyáron fagylaltot árulunk, és télen sült fagylaltot.
Az illatos üröm nem hiányozhat kertjeinkből, most akár ingyen is szert tehetnek rá. Dán József, Jeddi nyugalmazott állatorvos válaszol kérdéseinkre.
Az idén 2000 palántot készítettünk elő, odaadjuk a palántot, megmondjuk, hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor mindenkinek ott van a kertjébe az, ami az egészségének adott pillanatban nagy segítséget tud nyújtani.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A tejhasznú szarvasmarha tenyésztőknek jóváhagyott úgynevezett COVID-19 támogatásokat május 15-e után kezdik el kifizetni. Az egy szarvasmarhára juttatott támogatás 142 lej 8-bani lesz. Az egyedenkénti támogatást az ország 1,28 millió fős állományára járó 182,70 millió lejes támogatási keret alapján számolták ki. Az értékesített tej tonnája után további 232,3 lejes támogatást várhatnak a gazdák. Idén is támogatják a fokhagyma termesztőket, a pályázatokat a mezőgazdasági igazgatóságokhoz kell benyújtani. 2021-ben hektáronként 3000 euró segítséget nyújtanak a termesztőknek. A nemzeti átmeneti támogatás keretösszege 2021-ben több mint 3 millió euró, azaz 15 millió lej. A fokhagymát június 15-e és november 22-e között kell értékesíteni, az ezt igazoló okiratokat pedig november 29-éig kell benyújtani az igazgatóságokhoz, majd ezt követően utalják át a pénzt a gazdáknak. Mint ismeretes, azok a mezőgazdászok pályázhatnak-e támogatásra, akik legkevesebb 3000 négyzetméter felületen, 10 négyzetméterenként legalább 3 kg fokhagymát termesztenek, és ezt hivatalosan, piacon vagy valamelyik mezőgazdasági termékforgalmazón keresztül igazoltan értékesítik. 11 Erdélyben előállított élelmiszer és ital rendelkezik eddig az Európai Unió által elismert eredet megjelöléssel, illetve földrajzi jelzéssel. Újabb romániai élelmiszeripari termék kapott oltalom alatt álló földrajzi jelzést. Az Európai Bizottság döntése értelmében Cascavallo de Sevin néven bekerült az EU földrajzi árujelző nyilvántartásába a Botosán megyében előállított 60 napon át érlelt enyhén kesernyés dióaromájú sajtféleség. Ezzel 8-ra nőtt az uniós földrajzi árujelző rendszerekkel védett romániai élelmiszerek száma. Ezek között 4 erdélyi van, a szebeni szalámi, a szebeni jútúró, a libánfalvi jútúró és a barcasági füstölt pettyes busa. Nemrégiben a vajdasági Zentán tartott búzaszentelési ünnepséggel megkezdődtek a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei rendezvény sorozata. A nyitó eseményt minden évben más-más határon túli térségben szervezik meg. A Magyarok Kenyere program augusztus 20-ához az új kenyér ünnepéhez kapcsolódik, kifejezi a magyar nemzet összetartozását és jelentős karitatív szerepet is kapott. A program keretében Magyarország összes megyéjéből, valamint a Kárpát-medence magyar lakta területeiről összegyűjtik a felajánlott búzát, majd az ünnepélyes összeöntés és őrlés után készítik el az augusztus 20-i ünnepi kenyeret. Ez a program az élet tiszteletén átköti össze az embereket, és a lélekben egyesült magyarság képes túlélni minden nehézséget. Jelentősen eltér településenként az alapélelmiszerek ára Romániában, számolt be az ekonomika.net. A gazdasági portál a burgonyából, sárgarépából, hagymából, fokhagymából, tejből, túróból és tojásból álló fogyasztói kosár árát hasonlította össze városonként az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján. Elemzésük szerint ezekért a termékekért Bukarestben átlagosan 53 lejt, Zilahon 78,4 lejt, Kolozsváron 68 lejt, míg Temesváron 63 lejt kell fizetni. A magyarázat az, hogy 1 kg krumpli ára településtől függően 1,13 és 2,75 lej között váltakozik Romániában. 1 kg hagyma pedig mindössze 2 lejbe kerül Tulcsán vagy Botosánban, míg Déván, Csíkszeredában vagy Nagyváradon akár 5 lejt is kell fizetni érte. Hasonlóképpen 1 tojás ára 90 bani Aradon vagy Kölörásban, míg Bákóban vagy Botosánban 1 lej 50 baniért árulják. Gazdaszonyképzést szervez a Csíkmadarasi Garden Projekt kertészet. A résztvevők növénykarbantartás, növényvédelem, növénytársítás, tápanyagutánpótlás, talajelőkészítés, vetőmagok, palántakészítés témakörben gazdagíthatják tudásukat. Oktató Ferenc Lehel, Gyergyó újfalusi kertészmérnök lesz. A képzést május 13-án és 14-én délután 5 és este 8 óra között, május 15-én reggel 9 és délután 4 óra között tartják. A helyek száma korlátozott, további részletekért hívják a 0371-107-430-as telefonszámot, vagy keressék fel a Garden Project Facebook oldalát. Megismételem a telefonszámot 0371-107-430. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Romfeld Zsolttal, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság ügyvezető igazgatójával beszélgetünk, előtte viszont Veres Árpád énekel.
Csókos szájára, és angyalom sem.
Stromfer Zsolt vagyok, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság jelenlegi ügyvezető igazgatója.
Kezdődik a mezőgazdasági összeírás. Ez mit jelent konkrétan? Mire készüljenek fel a gazdálkodók?
A mezőgazdasági általános összeírás, ez Románia és Európai Unió tagországaiba történik meg 10 évente. A jelenlegi összeírásnak a 2020-as év adatait vesszük alapul. Jelenleg a kérdezőbiztosok ki vannak válogatva, szerződések megkötődtek. A megyei statisztikai hivatal által és a mezőgazdasági igazgatóság által megtörtént a felkészítésük, és a speciális információs szolgálat biztosította a tablettát és az informatikai rendszert, amely fel is dolgozza az adatokat. Egy helységben 10-12 kérdező biztos van. Ezeknek 80 nap áll rendelkezésükre május 10-től július 31-ig. El vannak látva a kérdezőbiztosok igazolással, amivel igazolják önmagukat. Be lehet engedni az udvarra, viszont csak ezeket az embereket, akinek látomozott leigazolása van.
Gondolom, hogy ezek a kérdező biztosok már tudják, hogy mit találnak egy gazdaságban. Mekkora a valószínűsége, hogy mást vallanak be a gazdák, mint ami a valóság? Felmerülhet-e ilyen probléma, és akkor esetleg a kérdező biztos szól, hogy az ő adatai szerint mondjuk nem 5 tehén kéne legyen, hanem 10?
Persze, örökké lesznek különbségek. Na most a gazdalajstrom, ugye az önkormányzatoknál az a gazdának a minden éves bevallása által történik meg. Lesznek is különbségek. Nem bevallott állatokról, vagy levágott, eladott állatokról. Akár területkülönbségek is lehetnek, szintén a nem bevallás, vagy pedig több van, mint ami effektív neki használatban van. Tehát ez lehet a tulajdona, vagy bérleménye is. Na most ezek az adatok mind feldolgozásra kerülnek, különbségek lesznek örökké, vannak jelenleg is, de viszont a cél az, hogy egy reálisabb képet lásson a politikum is, és az egész mezőgazdasági stratégiát a következő 10 évre ezek az adatok alapján fogják az unión belül is megszabni, és nemzeti szinten is. Tehát az adatok azért fontosak, hogy minél jobban megközelítsék a realitást.
Például támogatás szempontjából kell tartani a végeredménytől, mert még évekkel ezelőtt beszéltünk arról is, hogy azért nem vallanak be dolgokat a gazdálkodók, hogy nehogy majd megadózzák, vagy levágják a támogatást, vagy valami hasonlót. Tehát a mezőgazdasági összeírás eredménye negatív hatással lesz-e a gazdálkodókra?
Hatással mindenképpen lesz. Az, hogy negatív vagy pozitív hatással, az a politikum dönti el, viszont az adatok és a reális kép muszáj meglássa a döntéshozó, és az agrárpolitika szempontjából, hogy milyen támogatási rendszerek szükségesek egy adott országba, vagy egy adott környékre, tehát mondjuk Kelet-Európára, vagy nyugati részre, ezek az adatok alapján fog eldőlni, és így csinálnak egy programot is. Köztudottan Romániában rengeteg gazdaság van, Európában a legtöbb itt van Romániában, viszont a gazdaság méretük az 3,6 hektár és 4 hektár között váltakozik, amikor az Unióban pedig 15-20 egy átlag gazdaság.
Hétvégén is zajlik ez a mezőgazdasági összeírás, vagy csak munkanapokon?
A mezőgazdasági összeírásra a kérdezőbiztosoknak szabad az idejük, bármikor mehetnek, ez tőlük függ. Egy kérdezőbiztosnak 200 gazdaság van körülbelül maximum, amit 80 nap alatt kell teljesítsen és regisztrálja.
Rumfeld Zsoltot, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság ügyvezető igazgatóját hallották. Most Márkus Erzsébet énekel.
Szép szeretőm, ki nem hallgat szavamra. Lebeszélték az irigyet.
Ambrus Róbert Imre vagyok, Gyimes Középlakon a kulturális referens, és egyben a tavaszi időszakban, amikor a területalapú támogatásokat leteszik az emberek, ebben segítek az itt élő gazdáknak.
Van sok gazdálkodó meg itt a gyímesekben?
Azt lehet mondani, hogy minden kapun az ember benéz, akkor gazdálkodót lát, vagy kisebb gazdaságot, nagyobb gazdaságot, nagyon kevés az a port, ahol semmit sem tartanak, legalább tyúkva és disznó az előfordul minden udvaron.
Hagyományos vagy biogazdálkodás?
Hát én azt mondanám, hogy a hagyományos gazdálkodás az majdnem egyenlő a biogazdálkodással. Itt az embereket próbálják biztatni, hogy bioegyesületbe kellene beállni, és hogy majd van jövője ennek a biogazdálkodásnak, hiszen a termékeiket talán jobb árba tudják értékesíteni, mint most a jelenleg, ahogy el tudják adni. Igazából a biogazdálkodás abból alá, hogy az nagyszüleink például gazdálkodtak, amikor nem műtrágyáztak, és nagyon szépen mindennek megvolt a hely a gazdaságban, és betartották azokat a szabályokat, amiket ők is úgy örököltek. Biogazdálkodás inkább ugye a kisebb 5-6, maxim 10 tehenig fél, meg lehet oldani az itteni falusi környezetbe is, ma, hogyha nagyobb gazdaságba gondolkodunk, akkor természetesen akkor oda más megoldás kell, ha nagyobb istállók kellenek, nagyobb kifutók kellenek, és a többi.
Ezek az uniós szabályozások nagyon átalakították itt a gyímesi gazdálkodást?
Nem mondanám, hogy átalakították, hiszen amikor az embereket az elején próbáltuk rá beszélni, illetve elmagyarázni nekik azt, hogy nyugodtan tegyék le a támogatást, vállaljanak csomagot, amiért több pénzt fizet majd az unió, az ÁPIA, akkor értetlenül néztek, hogy hát mik azok a csomagok, akkor elmagyaráztuk, hogy az a csomag, amikor ugyanúgy műveli meg a földet, mint ahogy megművelték az ő szülei vagy nagyszülei, akár kézzel, akár kicsi géppel is megkaszálja, feltakarja, és ugye a hegyekbe amúgy is július, augusztus, egész még szeptember elejéig szoktak kaszálni fent a havasonnal, fenti kaszálókat, tehát semmi sem változott, csak a kérés az, hogy legyen az a terület megművelve, a legelő legyen tisztán tartva, és legyen lelegeltetve, és ezt a gyímesi gazdák nagyon szépen meg tudják oldani, meg tudják művelni, hiszen ez egy évszázados hagyomány itt gyímesekben, úgyhogy nem sok mindenen kellett változtatni igazából.
Még ma is, hogyha átjövünk a Fügésen, akkor egészen más világ fogad Csíkszépvíz irányából. Én legalábbis úgy látom, hogy majdnem minden terület meg van kaszálva, meg van dolgozva, de azért, aki itt él, az látja, hogy maradnak ott parcellák, tehát öregedik ki a gazda társadalom.
Igen, sajnos mindennek ellenére, hogy támogatást lehet kérni, és pénzt kap az ember azért, hogy megművelje a területeit, maradnak ott parcellák, sávuk, amit ugye távolról lehet látni. Már egyik sáv szép zöld, a másik meg elöregedett fű, ugye sárga vagy barna. Nagyon sok gazda kiöregedett, a gyerekek vagy az unokánk, azok már lehet, hogy éppen külföldön találták meg a boldogulásukat sajnos, és nem látnak nagy jövőt ebbe az itthoni gazdálkodásban. Mind azt mondják, nem lehet belőle megélni, ez csak ilyen kis pótkeresetre való, vagy éppen az, hogy az asztalra legyen amit tenni, hogyha a tejtermékre gondolunk, vagy akár a hústermékre. És sajnos emiatt maradnak ott parcellák, de azért úgy látom, hogy ez az emberek igyekeznek, próbálják megművelni, hiszen régen nagyapám azt mondta, hogy szégyen, aki nem kaszálja le a szénát, még ha nem is kell neki, az szégyen. Tehát én remélem, hogy egyre jobban mi is megértsük, hogy Isten adta a termékeket, a szénát azt le kellene kaszálni, hiszen itt van az idei jó példa, hogy mindenki el tudta adni, hiszen nagyon sokat bevittek Moldvába, jöttek autókkal, és bebalázott a szénát, elég jó árba megvették, úgyhogy érdemes lekaszálni, még ha nem kell, ismert álljon az ideje annak egy-két év múlva, hogy el tudja adni, és abból is pénzt tud csinálni a gazda.
Egyediek voltak, és sajátosak a kaszáló kalákák. Ma egyáltalán úgy nyomokban ez fellelhető-e, vagy most már mindenki géppel kaszálja a területét?
Van még egy-két-három eset, de vannak olyan területek, amit nem lehet géppel megkaszálni. Itt nyilván akkor kisebb-nagyobb kalákára szorul a kaszálás, viszont azok a területek, ahol ezek a kisebb gépek meg tudják járni, most már nyilván, hogy gépi kaszával művelik meg, viszont kialakult a kalákának ez a formája, hogy gépi kaszás kalákák alakultak ki. Tavaly nyáron fényképeztünk a kollégámmal egy olyan eseményt, ahol 9-10 gépi kasza volt, és hamar 2,5 hektárt meg is kaszáltak egy délelőtt. Úgyhogy a kalákának igazából ez a formája megy tovább, még ha nem is annyira kézzel, de a gépi kaszás kaláka az kezdett kialakulni.
Egyáltalán van olyan gazda, aki nem igényli a támogatást, mert azt mondja, hogy ha kapok pénzt, akkor biztos meg is mondják, hogy mit hogy csináljak.
Azt látom, hogy mindaddig, amíg még a gazda úgy érzi, hogy van annyi ereje és tehetsége, hogy meg tudja művelni, addig igényli a támogatást, és meg is próbálja művelni a területeit. Sajnos, amikor már vannak olyan idős gazdáink, hogy 80 év körül vannak, érthető, hogy amint a csomag lejár, az 5 éves szerződés lejár, visszalépnek, és vannak olyan területek, amelyikeket nem is tudunk áttenni, mert nincs akinek áttegyünk, már nincs, aki átvegye. Egyelőre azok a területek valószínű, hogy idén műveletlenül ott fognak maradni.
Ambrus Róbert Imrét, a Gyimes Középloki Polgármesteri Hivatal referensét kérdeztük. Egy kis ötlettel felfuttathatjuk vállalkozásunkat. Értékeljük és védjük a minket körülvevő természetet. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szőlősi Erzsébet énekelt, a következő percekben néhány május közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Gyümölcskötődés után az almafáknál kombinált permetezés formájában ismét a varasodás, a lisztharmat és ha a fertőzés mértéke indokolja, a takácsatkák, a sodromólyok, valamint az amerikai fehér medvelepke és a pókhálós almamój ellen kell védekeznünk. A lisztharmat elsődleges fertőzése hálózatos parásodást hoz létre a kis gyümölcsön, másodlagos fertőzése a lombot, a hajtás végeket veszélyezteti. Még most is lehetőleg felszívódó készítményt használjunk ellenük. A kifejlett alakban telelő takácsatkák lárvái ebben az időszakban kelnek ki. A mozgó alakok ellen alkalmas atkaölőszert alkalmazzunk. Meg kell kezdenünk az őszi barack legjelentősebb kártevője, a keleti gyümölcsmoly elleni rendszeres védekezést. A továbbiakban egészen a termés leszedéséig kártételének megakadályozása, hernyóinak elpusztítása a legfontosabb feladatunk. A környezetkímélő készítmények közül a tömeges tojásrakás idején kitinszintézisgátló vagy fenoxikarb hatóanyagú készítményeket használjunk. A korokozók közül a következő évi kártétel csökkentésére általában ilyenkor célszerű a levélfodrosodás elleni zárópermetezést elvégezni. Ez a permetezés egyúttal a varasodás gyümölcs, a stigminás levéllyukacsosodás levél és hajtás fertőzése ellen is hatásos. Fokozatos a lisztharmat konidium képződése, ezért még állandó a gyümölcs fertőzésének veszélye. A kombinált védekezésre alkalmas permetlevet úgy készítsük el, hogy a gombás betegségek leküzdésére alkalmas kaptán hatóanyagú szerhez adott lisztharmat elleni készítményt olyan rovarölő szerrel kombináljuk, amely a moly kártevőkön kívül a levéltetvek ellen is hatásos. A szilvánál sziromhullást követően fontos a szilva gyümölcsdarazsak tojásból kikelő lárvái elleni védekezés. A piros gyümölcsfa takácsatka lárvái már a leveleket, a hamvas szilva levéltető egyedei pedig a hajtás végeket károsítják. A kaliforniai pajzstetű hímjei rajzanak, ilyenkor eredményesen pusztíthatjuk őket. A gombás betegségek közül a polisztigmás levélfoltosság aszkospóráinak, a stigminás levéllyukasosodás konidiumainak fertőzését kell megelőznünk. Ha előző évben jelentős szilvarosda fertőzést észleltünk fáinkon, most kell az ezévi fertőzést megakadályoznunk. A kombinált permetezésre rovarölő szerként a felsorolt kártevők ellenhatásos szerek közül válasszunk, gombaölő szerként pedig kaptán, mankocep, cinep hatóanyagú készítményt használjunk. Érdemes a vázágakat végignéznünk és a közönséges teknős pajzstetű, jól látható, barna, nöstény pajzsait ledörzsölnünk. Meg kell kezdenünk a legfontosabb kártevő, a szilvamój elleni rendszeres védekezést. A levéllyukacsosodás és a polisztigmás levélfoltosság korokozójának további fertőzésére kell számítanunk. Csapadékos időjárás esetén különösen gondosan célszerű eljárni. Ilyenkor még a szilvarosda fertőzése is veszélyes lehet. A kombinált védekezésre alkalmas permetlevet a szilvamój ellen hatásos rovarölő szerből és cinep, mankocep hatóanyagú gombaölő szerből állítjuk össze.
I integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A só tisztítja a sütőt, ha valami kifutott, azonnal sót kell rászórni, majd ami odaégett, kihűlt állapotban könnyedén letörölhető. A kömény elveszi a káposztaszagot, nem lesz tele vele főzéskor az egész lakás. Ha a köménymagot nem akarjuk aztán megenni, külön kis zacskóba rakva tegyük a káposztához. Ha megpörköljük a diót, mogyorót, ízük erőteljesebb lesz, ezért kevesebb is elég ugyanannyi süteményhez. Tegyük a vágódeszkát fél, egy percre mikrohullámú sütőbe, a legerősebb fokozatra. Ha befér, fakanalat és egyéb faeszközt is fertőtleníthetünk így. Nem kunkorodik felsütés közben a szalonna, ha villával megszurkáljuk.
Szép tábla búza, közepében két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál major Anna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgőnyárfa, rezgőnyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől, rezgőnyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől.
Izsák Elemér vagyok, Csíkszentdomokosi malomnak a tulajdonosa. Régóta működik ez a malom itt Csíkszentdomokoson? 37-ben épült ez az épület, tehát azóta folyamatosan malomként működik, a mi tulajdonunkban viszont csak 2003-ba került. Akkor vásároltuk meg ezt a malmot. Természetesen, hogy amióta átvettük, azóta sokat fejlesztettük az egész technológiát, meg mindent, úgyhogy most jelen pillanatban sokkal könnyebben tudunk dolgozni, viszont édesapám ő már évek óta, több mint 50 éve, hogy ebben a szakmában dolgozik, és amielőtt hozzánk került, azelőtt is ő volt itten a malomnak a főnöke, és akkor így gyakorlatilag a családban maradt családi vállalkozásá nőtte ki magát azóta, és folyamatosan fejlesztjük, hogy legyen egyre és egyre könnyebb.
Mitől ez a malom?
Kimondottan búzát őrlünk, és ennek a termékeit, lisztet, illetve takarmányokat értékesítjük a környéken, a megyében. Pékségeknek és itteni helybeli lakosoknak, fizikai személyeknek egyaránt.
A gabona az hol terem? Azt vásárolják, amit megőrölnek, vagy itt Csíkszentdomokos és környéken esetleg?
A helyi gabonákat is beváltjuk vámőrlés formájában, amúgy a nagy részét azt úgy vásároljuk különböző helyekről, tehát Romániából is, de nagy része főképp Magyarországról, anyaországból érkezik.
Mennyire kell azon gondolkodni mindig, hogy fejleszünk a technológián, vagy újítsunk, vagy a termékskálán esetleg, hogyha már van 5 féle lisztünk, akkor legyen egy 6. is, mert esetleg a piac az diktálja.
Tehát a piac az mindenképp diktálja, hogy tetszett mondani, viszont a lisztből, jól mondta, 5 féle van körülbelül, és ezt már tovább nem lehet, tehát nem is kell. A
technológiát azért fejlesztjük, hogy egyre könnyebb legyen az alkalmazottainknak is, meg nekünk is őrölni, illetve szállítani. Gyakorlatilag ezért fejlesztünk, hogy legyen egyszerűbb.
Szakember hiányal küzdködnek, mert nagyon sok vállalkozásban azt tapasztalom, hogy mikor kineveljük az embert, hogy tudná csinálni a dolgát, akkor vagy egy új vállalkozás nyit, ami esetleg hasonló, és még a jobbik eset, de legtöbben kimennek salátát szedni, vagy hagymát Németországba, és akkor megint ott vagyunk, hogy megint kell pótolni a munkaerőt.
Ez a mi helyzetünkben is fent áll, viszont igyekszünk azért az embereket, a kollégáinkat úgy motiválni anyagilag, vagy bármiféle módon, hogy azért maradjanak itthon. Itt is volt elvándorlás, de nem olyan nagy mértékben. Tehát gyakorlatilag a jelenlegi alkalmazotti gárdánkkal dolgozunk ilyen 10 éve már. Nem volt olyan vészes azért. És 11-en csináljuk ezt az egészet, amiből ugye család van, bocsánat, és kollégák, akik kamionoznak, sofőrök, meg a molnárok, úgyhogy nincs nagy probléma. A munkaidejüket is úgy osztjuk be, hogy azért elég sokat szabadok, kétváltásban dolgoznak, így mindenki otthon is tudja, mert azért gazdálkodó emberek dolgoznak a malomba, úgyhogy mindenki otthon is tudja végezni a dolgát, meg szívesen jön hozzánk.
Izsák Elemér, Csíkszentdomokosi malom tulajdonost kérdeztük az elmúlt 2,5 percben, most Mezei Erzsébet énekel.
Kinga vagyok, a Sováradi Fajdaltól. Hosszú ideig történt ez a gondolkodás, mert az anyagiaktól függött minden, de próbálkoztunk gyűjtögetni, tevékenykedni ahhoz, hogy hazaköltözhessünk, és hozhassuk magunkkal ezt a finomságot.
Honnan kellett hazaköltözni?
Svájcból. Svájcból tanultuk ezt a készítést, és onnan hoztuk haza ezt a tudást.
Nagyon ritka, hogy itt a vonalon, ahol mi járunk az adáskörzetünkben, Maros-Hargita Kovászna megyében, hogy fagylal készítése foglalkozzanak. Még Kükülökemény falván találkoztam hasonló vállalkozással. Miért a fagylalt? Ez annyira jövedelmező, vagy annyira új itt a mi vidékünkön, hogy akkor kevesebb a konkurens?
Nagyon jó volt a kérdés, hogyha magyarországi turistákat látunk itt jönni, mindenkinek az jut eszébe, hogy akkor áfonya pálinka, áfonya lekvár, málna lekvár, hecselli szirup, hecselli lekvár. Mi azt mondtuk, hogy próbáljunk meg az itteni termékekből, a gyümölcsökből készíteni valami egyedit és külön. Így készítünk szobletfagylaltokat, aminek az alapja a környék gyümölcseitől van, úgyhogy málna, eper, vegyes gyümölcs, a vegyes gyümölcs az az erdei gyümölcs a keveréke. A citromos sajnos nem helyi gyümölcs, de az is van a közkedveltség miatt. Újdonságok a joghurtos termékek, a joghurtos eper, joghurtos málna, joghurtos áfonya, és folyamatosan készülünk újdonságokkal, mint például a nyári időben a levendula, a sárgadinnye, rózsás fagylalt, vagy éppenséggel a borkás citromos gyömbéres.
A vásárlók is jönnek ötletekkel, vagy a család dönti el, hogy na most mivel rukkoljunk elő?
Van olyan helyzet, hogy jönnek, és például úgy készítettünk az Erdély Pálinkaháznak a pálinkájából is fagylaltot, úgyhogy csapatot alkotva az ő termékeket újra hasznosítottuk másképpen, úgyhogy fagylaltba is.
Akkor úgy vannak, mint a jó házi asszony, hogy mindenből tud lekvárt is főzni, vagy a jó pálinkás az mindenből tud pálinkát is főzni, még a cellerből is. Akkor ezek szerint önök a fagylalt...
Még cellert nem készítettünk, bocsánat. A falunkot a celleres falunak hívják már évek óta, sokan most már nem is tudják, de ki fogjuk próbálni a cellert is.
De amúgy zöldséggel is foglalkoznak a sóváradiak, vagy legalábbis régebben foglalkoztak. Tehát ilyen irányú fagylaltban gondolkodnak?
A hagymásban próbáltuk a Szebeni Sauna Fesztiválon, és nagy sikere volt. Hagyma lekvár íze volt fagyasztva. De viszont hagymából készült, úgyhogy nem lekvárból.
Hová jutnak el a termékeik? Már túllépték a megyét, vagy esetleg az országhatárt is?
Nézőpont kérdése, hogy meddig. Egyesek azt mondják, hogy Sepsiszentgyörgytől Kolozsvárig vagy Temesvárig ismerik a hírnevünket, a termékeinket, hogy mennyire finom ez a fagylalt. A helyi vásárokra jártunk mostanig, üzletben nem lehet kapni még, csak a mi értékesítésünk alapján.
Törekednek arra, hogy üzletekben is kapható legyen, vagy ez nem egy szempont, inkább a személyi kontaktus az sokkal jobb?
Igen, egyelőre ezt az útvonalat követjük, hogy csak nálunk.
Mennyire kézműves fagylalt a sóváradi kézműves fagylalt, vagy vannak bizonyos szakaszok, amit gépesítve kell végezni?
Első szempont a szeretet, a kitartás, a türelem és az odaadás, a fáradtság mellett is a türelem, és a második szempont persze, gépesítve van minden. Kézzel kevés dolgot készítünk, amit készítünk, a gyümölcspucoláson kívül és gyümölcsmosáson kívül azért más nem készül, és a csomagolás, ami kézzel készül. Mert egy gép, ami összekavarja, megfőzi, és utána lefagyasztja. Ezt nem tudjuk kikerülni, mert hosszú folyamat lenne az, hogy gép nélkül fagyasszunk.
Van szezonja a fagylaltnak, hogy inkább nyáron fogy, vagy egész éves tevékenység?
Egész éves tevékenységnek mondhatjuk, mert a nyáron fagylaltot árulunk, és télen sült fagylaltot.
Az ellenőrző szervek mennyire kedvelik az önök vállalkozását, mert a vendéglátósok azt mondják, előszeretettel látogatják és ellenőrizgetik a tevékenységet. Szeretik a fagylaltot? Sűrűbben jönnek ellenőrizni?
Hát szerintem nem hagynak el Isten, ugyanúgy, mint már bárki mást, úgyhogy nálunk is jönnek rendszeresen, a kötelezettségüket megteszik, de hát ott a fagyinak nincs helye, ott a papír a lényeg, hogy van-e papír az embernek, és mindenne megvan, vagy nincsen, úgyhogy nem tudom eldönteni. Senkire nincs ráírva, hogy ki az ellenőr. Mint ugyanúgy ön is, hogy riporter, bárki lehet bármikor ellenőr. Mindenre fel vagyunk készülve, készülünk mindig, hogy aktuális legyen mindenünk.
Amit megvalósítottak, ez saját erőből történt, vagy pályázni is szoktak?
A megvalósítás a saját erőből, de megnyertünk egy pályázatot, úgyhogy sikerült beruházunk pár dolgot, ami elősegíti a munkánkat, hogy könnyebb legyen.
Meddig lehet fejlődni ebben a szakmában, vagy mi irányba lehet fejlődni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Szerintem meddig a kapacitás engedi.
Bíró Kinga, sóváradi kézműves fagylalt készítővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szent Mártoni Elvira énekel.
Dán József a nevem, nyugdíjas állatorvos vagyok, és most, hogy szabadidő villiumos vagyok, gyógynövény termesztésre adtam a fejemet.
Az illatos üröm még rajta van a repertoáron, mert nagy szívügye ez a gyógynövény.
Ez a fő témánk. A tavaly 300 növényt osztottunk ki különböző hozzánk fordulóknak, ingyen odaadtuk a gyógynövényt. Ennek az eredményét vártuk. Egy része már megjött ezeknek az eredményeknek. Nem csodák növénye, viszont az orvosi kezelésben komoly szerepe lehet. Megkönnyíti a betegnek a helyzetét, különböző tüneteket, amihez gyógyszer kell, azokat csendesíteni, tud, daganatellenes kezeléseknek a kellemetlen mellékhatásait csitítja. Senki nem panaszkodott, aki pedig szóvá állt velem. Mindenki azt mondta, hogy jobban érzi magát egy ilyen tejakúra után. Az idén 2000 palántot készítettünk elő, lévén, hogy ez már meghaladja a lehetőségeinket. Várjuk azokat, akiknek van egy néhány négyzetméter szabad helyük a kertbe, odaadjuk a palántot, megmondjuk, hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor mindenkinek ott van a kertjébe az, ami az egészségének adott pillanatban nagy segítséget tud nyújtani. Nem kereskedelmi megfontolásokból csináltuk ezt az egész dolgot, viszont van egy ilyen vetülete is a dolognak, meg lehet venni ezt a teját, de egy hónapi tejafűnek az ára 500 lei. Ha most van két idős ember a házban, az már egy ezres, és ugyanezt a dolgot ingyen, otthon, szép mindenképpen meg lehet oldani, sőt még a minősége annak, ami a jégszekrénybe került, meggyőződésen sokkal jobb, mint amit a németektől megvesznek. Egyébként a fajta ugyanaz. Ez a növény valamikor a kínai hadsereget mentette meg a maláriától. Eu-Eu Tu asszony, aki a kutatásoknak a vezetője volt, 60 év után kapott 2015-ben Nobel-díjat. A világ nem felejtette el ezt, abban a hibridben, amit mi a németektől veszünk magot és szaporítunk. 35-ször annyi hatóanyag van, mint abban, amit itt nálunk az út szélén vagy a sánc szélén. Tehát szeretettel várunk mindenkit Jedden, minden tanácsot, palántot megkap, és szeretnénk az, hogy ennek a növénynek a státusa nőjön, és legyen egy olyan gyógyhatású élelmiszer, ami valóban a beltartalmában benne van, tehát garantált.
Miért osztogatja ezt ingyen? Mi a jó önnek ebben az egész akcióban?
Na hát ritkán kell dörgöljem a szemem, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az életem folyamán kaptam sok olyan segítséget, amit nem tudtam meghálálni. Most pedig ezt megtehettem, és akkor meg is tesz.
Meddig lehet ültetni ezt az űrmöt?
Június elejétől kezdve kellene ültetni, egy napfényes teraszon is, 10-15 literes dézsában, rendesen gondozva, öntözve ott is megél. Úgyhogy érdemes kipróbálni. Hogyha én szomorú vagyok, letépek néhány szálat, azt türelmesen megrágom, lenyelem, és minden bánatom elvész. Mindenképpen előtte egy találkozást megbeszéljünk, azt szívesen fogadnám.
Dán József Jeddi nyugalmazott állatorvos válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Mátyás Judit veszi át.
A patak elmosta a partot. Azt mondják én rólam, hogy szerető tarta. Kinek mi mondja a bomlája, atyám jön a falu szája. Ennek a legénynek én leszek a párja. Kinek mi mondja a bomlája, atyám jön a falu szája. Ennek a legénynek én leszek a párja.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Szakács Ignácot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a Gyimes Felsőloki Tankó Péterrel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Antal Erika, marosvásárhelyi újságíró vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkszentdomokosról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Pál Rózália énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa Népi Együttes száldobosi népdalaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.